N-O-P-Q, a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. N-O-P-Q, a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
Na hát régen volt egy kis gasztroetimológia, és arra gondoltam, hogy kicsit tisztázzuk, vagy legalábbis nézzük meg, mert érdekesség, hogy honnan származnak ezek a szavak, meg mi a különbség köztük. Bistro, büfé. Bistro, büfé, svédasztal. Nem olyan, tehát nem gasztroetimológiából, nem arra a típusú, nem etnomológiáról van szó. Francia
saláta.
Igen, azt is lehetne, de most ezeket
néztem meg. Most olvastam, hogy valami szovjet receptkönyvből maradt ránk, és semmi köze a franciákhoz.
Igen, igen. Na, egy csomó ilyen van. Kezdjük talán a legegyszerűbbel, a bistróval. Ugye, ez egy érdekes kifejezés, mert...
Ez nem orosz, a bűsztro, gyors...
Aha, nagyon jó, hogy ezt említetted. Ez egy gyakorta emlegetett népetimológiai származtatás. Azt gondolták, hogy a napóleoni háborúkból, kimondottan a párizsi csatából, ugye 1814 valahogy így volt, amikor kozákok és oroszok, ugye tisztek voltak Párizsban, hogy akkor gyorsan akarták kiszolgáltatni magukat, és azt mondták, hogy bistro, bistro, gyorsan, gyorsan, és hogy innen származik. De valójában ezt francia nyelvészek már azóta tisztázták, hogy ez nem így van. 1884-ig nem is találunk írásos nyomot arról, hogy létezik ez a szó, hogy bistro a franciában. Minden esetre úgy azt tippelik, hogy valami regionális szóból származott valahogy, behurcolták Párizsba más francia régiókból élők. Minden esetre a kialakulása a bistróknak az minden bizonnyal az ilyen akkori párizsi kiadó apartmanokból származik, ahol az akkori bed and breakfasteknél az előkészítő konyháknál, amik megcsinálták ugye a reggelit az ott megszálló vendégeknek, ezek nagyobb üzemben kezdtek el működni, kinyitottak a nagy közönség felé, tehát nem csak az ott megszálló vendégeket látták el, és hogy innen alakult ki valószínűleg az egész intézmény. Maga az, hogy különböző később különböző hotelekben, bárokban alakult ki, ilyen nagyon kevés melegkonyhai ételt és egy pár ilyen hideg ételt felszolgáló intézményekre mondják ezt, de lényegében a 19. században vége fele kezdett el megjelenni a franciában ez a szó, és azóta is vannak nagyjából ezek az intézmények. Szóval ez a bistro. A büfé, ami szintén ugye francia eredetű, vagy legalábbis francia származású, mert hogy angol és amerikai kanyarral vált be. Tehát úgy indult a dolog, hogy már a 14. században megjelent Franciaországban egy bútor, egy ilyen kredenc, egy ilyen felszolgáló valami, amit buffének hívtak, ezt BUFE-nek kéne leírni, és ez egy ilyen kiállító kredenszerűség volt, ami a családnak a vagyonát reprezentáló különböző ezüst neműknek, porcelánoknak a kiállítására szolgált. Tehát ez oda volt rakva szépen a konyhába, és akkor ez bemutatta azt, hogy hát ott voltak ugye a gyertyatartók, a késekvillák, stb.
És akkor ha valaki ott kutyafuttába evett, az büfézett?
Hát valami olyasmi, mert ugye igen. Szóval, hogy az történt, hogy ez a bútor darab, ez nyilván az angol arisztokráciánál is megjelent, és ott is ugye ott volt főleg ugye a porcelánáru, meg az ezüstnemű bemutatva, és ugye elterjedt a jómódú angolok körében a 18. században, hogy a reggelit ezen a bútor darabon tálalták, ezeket nyilván nagyobbra készítették, hogy ki lehessen rakni a reggeliket, és a reggelizni érkező családtagok maguk válogatták a feltárt átállalt ételeket, és ebből egy ilyen, ugye az, azért, mert hogy nem ugyanakkor keltek fel, nem ugyanazt szerették volna és ugyanannyit enni, szerettek ők válogatni, még akkor is, hogyha felszolgáló személyzet volt jelen, még akkor is az egy ilyen divat lett, de valójában akkor lett igazából divat, amikor a különböző eseményekre, bankettekre, bálokra, vacsorákra is elkezdték alkalmazni ezt, mégpedig azért, mert egy nagyon szigorú ültetési rend volt általában ezeken a vacsorákon, és amikor az ültetési rendben ugye oda kellett ülnöd, ahova szólt a névjegykártyád, akkor lényegében a szomszédoddal tudtál beszélgetni csak. És nagyon sokan szerettek diskurálni, beszélgetni, valamikor a hölgyek és urak nem tudtak, mert úgy voltak leültetve, hogy nem lehetett, és akkor inkább ott lézengtek a büfé asztal környékén, és ott hát ott vacsoráztak meg, iszogattak, beszélgettek, de a való, de az igazi kereskedelmi vonzata ennek akkor jelent meg, amikor egy önkiszolgáló általánydíjas étkeztetés megjelent mégpedig Las Vegasban, az El Rancho Hotel and Casinóban, ez pontosan dokumentálva van, a Buckaroo Buffet néven, egy érdekes módon Herb McDonald nevű kanadai származású üzletember alapította, vagy indította ezt el 1946-ban, az volt, hogy $1 24 órában lehetett all you can eat módon étkezni, mégpedig különböző ilyen saláták, meg zöldségek voltak, ugye ez jó olcsón előállítható dolog volt, tengeri ételek, na ez volt a drága része, és a különböző ilyen desszertek, meg másfajta ilyen hideg felvágottak, ez volt a, megint csak az olcsó része. Végül is veszteséges volt ez az egész, all you can eat, de az volt a célja, hogy a kaszinóban tartsa a vendégeket. És a kaszinóban persze jól megszedték magukat a kaszinó tulajdonosok, tehát az nem volt baj, hogy veszteséges volt az all you can eat $1 étkeztetés. És így alakult ki tehát az, hogy egy ilyen büférendszerű étkeztetés bekerült így a kereskedelembe, és utána a franchise rendszerben ez elkezdett terjedni. Magyarországon a 20. század elején, 19. század második felében voltak olyan kereskedők, akik a különböző ilyen delikátesz kereskedésekben nyitottak büfékonyhát, és ennek egyébként a nyomai megvannak például New Yorkban, vagy az Egyesült Államokban, ahol sok bevándorló volt, szintén léteznek még ezek az úgynevezett delik, ami egy lényegében olyan, mint egy ilyen egyszerű kis ABC, kisbolt közért, de különböző, nagyon kevés melegételt és jó pár felvágottat kínálnak, és szendvicset készítenek neked, amikor bemész. A leghíresebb az a H&N volt Magyarországon, ami ilyen delikátesz módon működött, büfé módon működött. Szóval ez a büfének a története. Persze később ezt mindenre rámondták, ahol egy pár ételt lehetett fogyasztani, és házhoz, vagy tehát elvitelre is készítettek ételeket. Nézzük akkor a...
Mondhatom a francia salátát?
Na mondd a francia salátát, ha utána néztél közben.
Kérlek szépen, utána néztem, nagyon érdekes. Tényleg orosz eredetű a kaja, semmi köze a franciákhoz, és eredetileg Olivier salátának hívták. Egy Lucien Olivier nevű úriemberről, aki az 1860-as években az Ermitage étteremnek a szakácsa volt Moszkvában. Az eredeti francia salát az úgy nézett ki, kérem szépen, hogy nem is saláta volt, hanem egy hidegtál, fajt húsból, uborkából, kapribogyóból, zöldborsóból, krumpliból, kaviárból állt, és körítésként egy ilyen saját készítési tojás alapú mártást kínálta ez a szakács, de a vendégek ugye megrohanták a pultot, és összekeverték az egészet. Erre bedühödött ez a Lucien Olivier nevű úriember, hát hogy jó, ha így akarjátok, akkor így akarjátok, és összekeverte a hozzávalókat, így született meg az Olivier saláta, de hogy ez pontosan milyen, ennek a receptje, ez eltűnt, mert hogy magával vitte a sírba az alkotó, de kérlek szépen, maga a találmánya, az nem tűnt el, mert a 30-as években Stolichny, azaz főváros néven elkezdték a Moszkva nevű étteremben felszolgálni újra ezt az ételt, de ugye lecserélték bele a fajt húst olcsóbb hozzávalókra, répára meg kovászos uborkára, csak a krumpli és a zöld borsó maradt meg, és mivel nem volt meg a szósz receptje, ezért nem es egyszerű egyszerűséggel fogta magát az ottani szakács, aki egyébként Olivier egyik tanítványa volt, és majonézt adott hozzá.
Ennyi.
És innen került be az orosz államilag készített szakácskönyvbe, ami 1939-ben jelent meg, és Sztálin elvtárs személyesen felügyelte, hogy mi lehet benne és mi nem. Aztán ezt 53-ban újra nyomták, mert hogy az propaganda szövegeket is tartalmazott a diktátor mondataival természetesen, és hát ebből a Magyarországra átvett orosz vagy szovjet szakácskönyvből terjedt el, mint francia saláta ez a kaja. Úgyhogy semmi köze a franciákhoz. Nagyon néznének, ha emlegetnénk őket. Na, klassz. Back to you, Endre.
Hát annyi, hogy még ugye a svéd asztalt nem beszéltük meg, és hogy mi köze itt a kettőnek egymáshoz, mert ugye az angolok meg akár joggal mondhatják, hogy hát lényegében ők találták ki ezt az egész svéd asztalt, hiszen maga a büfé intézmény az egy, vagy az amerikaiak is mondhatnák, de azért nem eszik ilyen forrónakását, és hogy a svéd asztal kifejezést ezt igazából nem nagyon használták Magyarországon, csak a háború után kezdték el használni, tehát a második világháború után, de ennek is van oka, hogy miért. De ennek ellenére maga a svéd asztal, mint olyan, azért régebbi gyökerekre nyúlik vissza, mert hogy van egy őse ennek az egésznek, a svéd asztalnak, ez pedig az úgynevezett julebord, ami hát egy ilyen kora középkori karácsonyi szokás, illetve ugye még nem karácsony volt akkor, hanem ilyen télközepi ünnep volt, és akkor a kereszténység felvétele után lett belőle karácsonyi ünnep, és amikor kiraktak egy asztalra különböző féle fogásokat, ami a karácsonyi, vagy hát az akkori ünnepi fogások voltak, de egyébként abból alakult ki, amit svéd asztalnak hívnak, és tényleg van ilyen, az a smörgåsbord, így hívják. A smörgås, annak a jelentése az nagyon vicces, az hogyha le akarjuk fordítani, az mostanában azt jelenti, hogy vajas kenyér, de valójában azt jelenti, hogy vajlibák, smörgås svédül. Ez pedig az írón úszkáló vajdarabokat jelenti, ami egy ilyen kedvelt fogás volt, ezt úgy tálalták, hogy az íróban úszkálnak ezek a vajdarabok, és azt ki lehetett szedni, rákenni a kenyérre ezek a smörgåsok, és a smörgåsbord, ez az asztal, és ez úgy történt, hogy a jómódú svéd kereskedők és nemesek hasonlóképpen, mint az angoloknál, a vacsora vendégeknek egy asztalra különböző ilyen sós, savanyú, hideg falatokat, mindenféle pácolt heringet, lazacot, vajas kenyeret, hideg kolbászt, ilyesmit tettek, sajtot tettek, és szeszes italokat is. Ezért van egy külön olyan svéd asztal, ami kimondottan szeszes italoknak az asztala, ez a Brennvinsbord, ami ugye brandik vannak rajta, különböző párolt szeszek. De a lényeg, hogy aperitív és előétel egyaránt volt ez, és ugyanazt a célt szolgálta, mint az angoloknál a büféasztal, hogy hát jöttek a vendégek, ott ittak egy aperitívet, ettek egy kis előételt, elbeszélgettek, és egy idővel annyira népszerű lett ez a szokás, hogy elnyúlt teljesen ez az előétel és aperitív fogyasztás, és maga a vacsoránál is fontosabb lett. Így aztán végül a 19. századra már éttermek is kínálták ezt a fajta étkeztetést, hogy kirakták az összes ételt, ami van, ételt és italválasztékot, és a vendégek onnan válogathattak. De a nemzetközi hírnévre csak az 1912-es stockholmi olimpia, illetve még nagyobb nemzetközi sikere csak az 1939-es New York-i világkiállítás után lett, amikor így mutatták be a svéd fogásokat az ottani pavilonnál, és ezt cipelte haza mindenki, innen, és ezért lett nálunk is ismert a svéd asztal, tehát csak a második világháború után. Ennek tehát az őse a smörgåsbord. Úgyhogy ilyen tényleg van. Hogy svéd asztal.
Nagyon jó. Ma is tanultunk valamit rovatunkból, hallhattak egy szösszenetet.
Most ennyi fért a tányírunkra.
N-O-P-Q, a nagy torkú.
A Millás reggeli gasztrorovata hangzott el.
Na hát, vége van a műsornak. Nagyon szépen köszönjük már a figyelmet.
Is?
Hát már is. Holnap megjövünk mi. Megint. Igen. Mi ketten.
Jó, legyen így, megdumáltál.
Az megvan,
tehát akkor András. Holnap 6.30-kor Millás reggeli Kántor Endrével és Mihálovics Andrással, addig pedig mindenki
várjál már, maradjon. Van még itt egy plusz adalék. Az megvan, hogy franciául a francia saláta a salade russe, vagyis orosz saláta.
Hoppá!
Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas
dolog. Hát csak azt kéne megérteni, hogy a párizsi bérlet párizsi, vagy parizer.
Hát az tényleg, mert ugye, hogy alapvetően egy olasz koppintás, de majdnem, hogy hát nem, mert az olasz felvágott ugye a mortadella, de igen, hát nehéz. Na jó, akkor a következő majd ez lesz, hogy ez honnan származik, meg a svéd gomba. Az honnan jó. Van-e svéd gomba a svéd asztalon? Az a nagy kérdés.
Igen. Meg Smurf Sterling, azt is megy.
Azt ne.
Fejtsük meg.
Azt sehova nem szabad.